Kedves gyülekezet itt a teremben és az otthonokban. Szeretnék egy újabb rajzpályázatot meghirdetni a gyerekeknek, nem a szülőknek, a gyerekeknek. A szülők figyeljék a prédikációt, meg olvassák a Bibliát, a gyerekek meg mindazt, amit hallanak, azt lerajzolhatják. A mai témánk, és a jövő heti, meg az utána lévő héten, tehát egy sorozat indul el, egy olyan téma lesz, amit a gyerekek is el tudnak képzelni. Valószínű, hogy a gyerekek is nagyon jól ismerik ezt a történetet, ami a háttérben van. Én azt a címet adtam neki, hogy az apa, a rossz fiú és a jó fiú. El tudtok képzelni egy ilyen családot? Ilyen biztos nincs itt, csak az apa, a jó fiú, meg a jó fiú, meg az anyuka. De a Bibliában van egy ilyen történet. És kedves gyerekek, aki kész arra, hogy lerajzolja, hogy ahogy elképzeltétek ezt, vagy ahogy anyuka meg apuk elolvasva nektek ezt a történetet, akkor küldjétek el, és hogyha elkülditek ezt a rajzot, akkor a Facebook oldalunknak az átcsoportjában azokat közkincsé tesszük, hogy mindenki örüljön, és mindenki láthassa ezeket a remek műveket. És megígérem, hogy valami jutalom is lesz. Egy dolog biztos nem lesz. Gumicukor. Ugyanis egy-két család visszajelezte, hogy a tavaszi időszakban akkora mennyiségű gumicukor gyűlt össze, hogy ezt nehéz volt elfogyasztani. A szülőknek kellett segíteni, úgyhogy most valami más ajándékot fogunk kitalálni. De a rajzpályázat él, tehát a cím az apa, a rossz fiú és a jó. És akkor nézzük meg a Bibliából ezt a történetet. Lukács evangéliumának a 15. részében van leírva. Jézus egy példázatot mond el, és a példázat így hangzik, az első verstől olvasom, tehát 15. rész első versétől. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta velük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülöznie kellett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár csak azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki nem adott neki ebből. Ekkor magába szállt, és ezt mondta: az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. Az ifjú ekkor így szólt hozzá: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak: hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, és húzzátok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt: a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának: látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg a parancsolatodat, és soha nem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mutathassak a barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el a vagyonat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki: fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Hát ez a háttere az apa, a rossz fiú és a jó fiú történetnek. Szeretnék egy kérdést föltenni, és próbáljátok rá válaszolni. Szerintetek ez az apa, aki egy ilyen életet él, hogy van két fia, és a történetből kiderül, hogy hát az egyik az elmegy otthonról, a másik otthon marad, de hát igazán az se a jó fiú, tehát vele is csak a probléma van, hogy ez az apa áldott apa, vagy pedig egy nehéz sorsú apuka, akinek ez jutott, míg másoknak valami sokkal jobb jut. Szóval áldott ez az apa, vagy pedig hátsó sorban állt, mikor az áldásokat osztották. Ki az, aki azt mondja, hogy áldott apa? Ki az, aki azt mondja, hogy hát ez nem annyira az áldásról szól. Ez egy nehéz helyzet. Meg egy nehéz kérdés, ugye, amit föltettem. Nehéz rá jól válaszolni. De mégis, ha megnézzük, hogy a Biblia mit mond az áldásról, akkor többek között a Biblia azt mondja, hogy az úr ajándéka a gyermek, ugye? Az anya még gyümölcs, az jutalom. Tehát ha egy édesapa gyerekeket kap, főleg abban az időben fiú gyerekeket kap, akkor ez 100%-ig az áldásnak a jele volt. Ez azt jelenti, hogy ez az ember egy nagyon áldott ember. Bizonyára tudtok a Bibliából olyan történeteket, amikor valaki nagyon szeretett volna gyermeket, és nem lehetett neki, vagy nagyon szeretett volna végre egy fiúgyermeket, és nagyon sokat kellett várni rá. És ez az apa úgy áll előttünk, akinek van két fiúgyermeke, tehát azt mondhatjuk, hogy minden rendben van, tehát ez a valaki egy nagyon áldott ember. És rendben is van, de egy dolgot ne felejtsünk el. Amikor Isten áldást ad neked, vagy nekem, vagy ennek az édesapának, akár gyermekekben, akár másban, az áldás az jó dolog, ugye? Ez mindig azt mondjuk, hogy minél több kell belőle. De az áldás, amikor megjelenik az életedbe, az egy felelősséggel is jár. Azzal vannak gondok is. És ez a kettő valahogy össze van csomagolva Istennél, hogy adja az áldást, de minden áldás, amit kapsz, bármire is gondolhatsz, itt most nem csak a gyermekekről van szó, bármire is gondolsz, mindenhez ott van a másik oldal is, ahol egy csomó feszültség, vagy felelősség, vagy nehézség, vagy küzdelem jár hozzá, hogy ezt az áldást, ezt meg tud tartani valahogy. És ezt látjuk ennél az embernél is. És ezt látod a saját életedben is. Olyan sok emberrel találkozok, aki még egyedül él, és azt mondja, hogy olyan annyira szeretnék megházasodni, és keresem az igazit, a nagy őt, ugye? Meg imádkozzunk együtt. És szeretné, hogyha Isten megáldaná őt azzal a nagy ővel. És tegyük fel, hogy Isten meghallgatja az imádságot nagyon hamar, megjelenik a nagy ő az életében, összeházasodnak, elkezdik az életet. Nagyon boldog ez a valaki, de a másik oldalon, de nagy boldogságban egy csomó gondot is kapott vele, nem? Amikor én megházasodtam, akkor a feleségem egy csomó gondot is kapott velem. Pedig áldás. Ha megszületnek a gyerekeid, akkor egy hatalmas nagy áldást kaptál Istentől. Az Istennek a szeretete és az Istennek a jó indulata megnyilvánul abban, hogy gyermekeid vannak. De hát kedves szülők, sok feszültség van, sok nehézség van, sok küzdelem van a gyerekekkel. Ugye van, ott van a másik oldal is, hogy ez a kettő össze van csomagolva. Itt van egy áldott apa, aki büszkén mondhatja, hogy engem Isten megáldott, de a másik oldalon a gyerekekkel sok gond van. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy minden egyes áldásért, amiért imádkozol, ez legyen anyagi áldás, fizikai dolgok, munka, pénz, nem tudom, minden olyan dolog, ami a fizikai életünkhöz kapcsolódik, vagy akár szellemi áldásokért, amikor Isten meghallgatja az imádságot, és megadja neked azt, amit kérsz, ennek a következménye az, hogy a másik oldalon egy óriási felelősség is megjelenik. És ezt jól kell kezelni, ezt az áldást. A Bibliában rengeteg ilyen történetet látunk, amikor embereknek az életében egy hosszú távon leírja a Biblia, hogy mi történik. És jön az áldás, és jön egy nagy küzdelem után, hogy ez az áldás ez jól működjön az életében. A zsidók Istentől kapnak egy ígéretet, és aztán Isten beváltja az ígéretet, hogy kijönnek a szolgaságból, Egyiptomból, és azt mondja Isten nekik, hogy ott van az ígéret földje, menjetek, és ez a tejjel és mézzel folyó föld lesz. Nagyon fantasztikus lesz, menjetek oda. Mindenki boldog. De hát oda el kell menni, közben egy-két háborút meg kell vívni, közben egy-két nehézségen keresztül kell menni, és amikor odaérnek a határhoz, akkor kiderül, hogy ott már mások is vannak, és ráadásul még háborúk is lesznek, hogy harcolni kell, és el kell foglalni. Érted ezt a különbséget, hogy ott van az áldás, ami öröm, és alig várod, hogy minél több ilyen áldás megtörténjen az életedbe. A másik oldalon pedig, amikor megjelenik az áldás, azonnal kapcsolódik hozzá az a küzdelem, akár szellemileg, akár fizikailag, hogy ez az áldás ez jól működjön az életedbe. Ezzel azt akarom mondani, hogy soha nem mondj le az áldásról. Mindig vágyjál arra, hogy Isten megáldjon téged. Mindig legyen fontos neked az, hogy az Isten áldásai megjelenjenek az életedbe. De amikor imádkozol áldásért, vagy lehet, hogy nem is imádkozol, de mégis Isten megáld valamivel, akkor azonnal imádkozz azért, Uram, adj hozzá bölcsességet. Adj hozzá erőt, adj hozzá kitartást. Adj hozzá olyan szellemi, meg fizikai képességet, vagy hozzáállást, hogy ezt az áldást, ezt jól tudjam kezelni. Hát az a kettő együtt az igazi örömet és az igazi boldogságot jelenti. Ha csak az egyik van, csak az áldás van, és valaki nem tudja jól kezelni, az probléma. Ha meg hiába akarja valaki jól kezelni, ha meg nincs az áldás ott, akkor az is probléma. A kettő együtt. És ebben a történetben látjuk ezt a kettőt, ahogy összekapcsolódik. Hogy ott van az apa, aki kap két fiút Istentől, áldott ember, és mind a két fiúval némi problémák vannak, és ezt jól kell kezelni. És ha az apa jól kezeli, akkor ennek az eredménye, a végső eredménye nagy öröm. Ha rosszul kezeli, akkor vannak veszteségek. Ne felejtsük el, hogy Jézus, amikor ezt a történetet elmondja, akkor úgy mondja el, hogy ő alapvetően az atyáról beszél. És az atyát úgy írja le, mint egy édesapát, akinek van két fia. De alapvetően ez a történet az Istenről szól. Az Istent mutatja be. És hogyha az Istenre gondolunk, hogy milyen is az Isten, az Isten önmagába is áldott, azt mondja a Biblia, hogy ő az áldott. Sokszor így meg is szólítja a Biblia, vagy a zsidó emberek nagyon sokszor így beszéltek Istenről, hogy ő az áldott. Hogy az áldott megáldott engem. Tehát az áldott, az önmagába is áldott az Isten, neki tulajdonképpen nem kellene semmi különleges dolog, tehát ő az áldásnak a forrása. És mégis azt olvasok a Bibliában, hogy Isten mindazt a sok jót, ami benne el van rejtve, azt valahogy kicsomagolja, és a teremtett világba bemutatja. És a teremtett világ egy áldás lesz, ami az ő áldásának a megnyilvánulása. És ebben minden, ez a gyönyörű világ, ami körülöttünk van, a Földön túl az egész univerzum, az Istennek az áldása. Benne az állatok, a növények, minden, az Istennek az áldása. És menjünk tovább. Te, aki itt ülsz a terembe, vagy otthon nézel ezt a prédikációt, vagy hallgatod, te az Isten áldása vagy. Gondolkoztál már ezen? Hogy azért élsz ezen a világon, hogy azért születtél meg, mert te egy áldott ember vagy. Egy áldás vagy. Ezt nagyon fontos tudnunk. És amikor arról beszélünk, hogy én egy áldás vagyok, vagy áldott vagyok, meg te is, akkor ne felejtsük el, hogy az az alapelv, amiről az előbb beszéltem, ez Istenre is igaz. Ahogy te megszülettél, és Isten gyönyörködik benned, hogy itt van egy áldás. XY eljött erre a világra. De az Istennek ez gondot is jelent. Gondolj bele. Te, meg én, az Istennek egy problémát is jelentünk. Istennek egy feladatot is jelentünk, egy gondot is jelentünk. És az Isten atyai szívében ez a két dolog ugyanúgy összekapcsolódik, mint az embernek az életében, mint a te életedben. Hogy az áldás az örömöt jelent, de az áldással együtt jön az a felelősség, az a küzdelem, hogy az áldás az valahogy tényleg megmaradjon, és az ördög ne tudja tönkretenni. Tehát egyrészt áldás vagy, másik oldalon meg Istennek egy nagy gondot is jelentesz. De ne felejtsétek el, hogy a történet is arról beszél, hogy Isten megoldja ezt az atya megoldja ezt a problémát. Meg akarja oldani, mert szereti azokat, akiket kapott. A történet arról szól, hogy ez a tékozló fiú, aki elment, ez visszajön az atyai házhoz. Mert rájön arra, hogy ő áldott. És mindaz, amit csinál, az tulajdonképpen valami teljesen más, leamortizálja mindazt, ami az Istennek az áldása lenne az életében, mindent elveszt, és amikor minden kicsorog a kezéből, akkor rájön arra, hogy de hát én áldott lennék, de hát nem ez a normális élet, hogy éhezek, hogy semmim nincs, hogy ilyen halok, és vissza kell menni az atyai házhoz, mert ott van az áldás. Kedves Kősziklai gyülekezet, ez egy nagyon fontos üzenet, hogy vissza kell menni az atyai házhoz, mert ott vagy igazán áldott. Ha minél messzebb megy valaki az atyai háztól, minél inkább nem érzékeli, vagy nem tapasztalja az atyának a hangját, a szavát, a szeretetét, minél messzebb van valaki, annál inkább eltűnik, elpárolog az áldás. Annál inkább nem működik semmi. Annál inkább valaki belekeveredik egy olyan élethelyzetbe, szellemileg mindenképpen, de lehet, hogy fizikailag is, mint amit a tékozó fiú átélt. Mert az atyánál van az áldás, és minél közelebb vagy az atyához, annál jobban érzékeled az áldást. Te az atyánál vagy? Hallod a hangját, meg a szavát? Át tudod élni, hogy ő átölel téged? Vagy örül neked? Mert ha nem, akkor gyere vissza. Gyorsan gyere vissza, ahogy a tékozó fiú is visszajött. Mert az áldás így működik, hogy ahonnan jön az áldás, minél közelebb vagyunk az áldás forrásához, annál inkább átéljük és megtapasztaljuk ezt. És hát föltehetjük a kérdést, hogy tényleg mit is kell kezdeni ezzel az áldással? Hogyan működik ez? A történet azt mutatja be, hogy ez a fiatal fiú, a fiatalabbik fiú, oda megy az apjához és elkéri az ráeső részét a vagyomból. Mindenképpen tudni kell azt, hogy tehát nem normális dolog az, hogy az apa még egyébként életerős, egészséges valaki, nem halt meg, nem beteg, nem nyomori, nem, semmi baj nincsen, és akkor oda megy valaki, és azt mondja, hogy ami a vagyon rámeső része, azt én most itt is kérem, és akkor nekem erre szükségem van. Ez nem normális dolog. Akkor sem volt normális, ma sem normális. Tudom, hogy akkor is megtörtént, meg ma is megtörténnek ilyen dolgok, de ez akkor lehetett volna valóságos, meg jogos dolog, ha mondjuk az apa már annyira beteg, vagy annyira korlátozva van egészségileg, hogy egyszer nem tudja ellátni az atyai feladatait, és mondjuk a fiú oda megy, és azt mondja, hogy apám, most már osszuk szél a dolgokat, és akkor mi tovább visszük a családot, a vállalkozást, az életet, nem tudom, mert erre szükség van, és ez teljesen rendben van. Vagy amikor meghal az apa, akkor természetesen az örökösök megkapják mindazt, ami korábban az apáé volt. De ez abszolút nem normális, hogy az apa életerős, irányítana mindent, és jól irányít mindent, és jól teszi a dolgát, és valaki megjelenik, és azt mondja, hogy én kiveszem a kezedből ezt az egészet, mert nekem szükségem van erre, még jobban tudom. És mégis azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy ez nem volt normális, vagy nem volt elfogadható, mégis az atya nem tiltakozik, vagy nem elküldi, hanem azt mondja, hogy rendben. Odaadja neki a vagyonnak a ráeső részét, és azt mondja, hogy parancsolj. Ha ezt kérted, akkor ez a tiéd. Egyszer belefutottam egy olyan történetbe, egy olyan élethelyzetbe, hogy valaki azzal keresett meg, hogy a családjában, egy olyan családban nőtt föl, ahol voltak fiú és lánygyermekek vegyesen, de ő volt a legidősebb, és amikor ő megházasodott, akkor az következett, hogy az apa a házasságkötésük után bejelentette, hogy hát gyerekem, eddig én finanszíroztalak téged, én tanítottalak, meg én adtam neked mindent, most már te önálló egzisztenciával rendelkezel, meg boldogan fogtok élni, de elvárom, hogy most már ti fizessetek nekem, és adjatok vissza valamit abból, amit én adtam. És egyszer megkerestek engem, hogy ez normális? Hogy erre mit kell reagálni? És szerintetek ez normális, vagy nem normális egy ilyen apai döntés? Hogy eddig én fizettem, most már te fizetsz. Eddig én fektettem be, és már légy szíves, adjál vissza is belőle. Ez oké, vagy nem oké? Hogyha a gyereket ezt mondaná neked, akkor hogy reagálnál erre? Hát én akkor azt mondtam ennek a valakinek, hogy ez nem oké. Ez nem oké. Nem az nem oké, hogy ő ne segítsen, vagy ne szeresse, meg ne támogassa a szüleit, hanem alapvetően amikor az áldásról beszélünk, akkor nem üzletről beszélünk. Itt nem arról szól a dolog, hogy én mennyit adtam, és mennyi kamat, és nem tudom, és te mennyit adsz vissza, és hogy tudjuk ezt az egészet kiegyenlíteni, hogy mindenki jól járjon. Mert az áldás az nem az üzleti alapelveken működik. Az áldás az mindig a kegyelem alapelvén működik. És azt olvasjuk a Bibliában, hogy az apa lemond a vagyonáról, odaadja a gyereknek, azért, mert az apa úgy gondolkodik, hogy az én fiam, bármilyen is, bármilyen zűrös is, sokkal nagyobb áldás, mint az a vagyon, amit Isten nekem adott. Ha a kettőt összerakjuk, akkor a fiam az nagyobb érték, mint az áldás, a fizikai dolgok, a vagyon. És ezért az apa azt mondja, hogy oké, hogyha akarod, akkor én ezt odaadom neked, és mehetsz, mert én jobban szeretlek téged, mint a vagyont meg a pénzt. Azért ez kell egy lelki érettség. nem mondom, hogy minden ember megugorja ezt a szintet, és hogy ezt könnyen meg tudja tenni. Van, aki fordítva gondolkodik, van, aki azt mondja, hogy hát az anyag, az anyagi dolgok, a vagyon, a pénz, az nagyon fontos. De ne felejtsd el, az élet az fontosabb. A gyereked, a fiad, a lányod, az sokkal fontosabb, mint az a vagyon, ami összegyűlt nálad. Tehát a szülői szerepet sem lehet úgy definiálni, hogy ez egy üzlet. Ha te szereted a gyerekeidet, ha szeretetből neveled őket, és fizeted a mindenüket, és még annál többet is, és úgy nő fel a gyerek, hogy szeretve érezte magát, és így kezdi majd az önálló életet, akkor nagy esélyed van rá, hogy a vetés és adatás törvénye működik, amit a Biblia mond, és ha jót vetettél, Isten meg fog áldani, és a gyerekeiden keresztül rengeteg áldást fogsz kapni. Nem azért, mert muszáj, nem azért, mert megegyeztetek, hogy nem tudom, bevétel 20%-át vagy 5%-át vissza kell fizetni, mert én már sokat tettem bele, hanem azért, mert én szerettem a gyerekemet, és a gyerekem szeret engem. És a szeretet és a kegyelem alapján működik a dolog. És Jézus ebben a történetben ezt mondja el, hogy a szeretet és a kegyelem alapján az atya odaadja a pénzt, odaadja a vagyont, mert ő sokkal magasabbra értékeli az áldások sorában a fiát, mint bármi mást. És ezért azt mondja, hogy lehet. Te is így gondolkozol? Fontos, hogy az életünknek az irányát, meg a gondolkodásunkat az Isten igéhez igazítsuk. És fontos, hogy te is így gondolkozz. Hogy a gyereked az fontosabb, mint a vagyonod. Ez azt jelenti, hogyha a gyereked elkéri az autót, odaadod neki, még akkor is, ha tudod, hogy ő nem vigyáz annyira rá, mint ahogy te vigyázol rá. Miért? Mert a gyerek az fontosabb, mint az autó. Én emlékszem, hogy amikor 18 éves lettem, kicsivel később, születésnapom után, megkaptam a jogosítványomat. Nagyon büszke voltam rá. Nekem van jogosítványom. Hazamentem, mutattam a szüleimnek, és egyből azt mondtam, hogy elvihetném a kocsit. Kipróbálhatnám. Végre kipróbálhatom úgy, hogy nincs mellettem az oktató, meg nem tudom kicsoda, meg nem magyaráznak ott, hogy mit, hogy kell. Én egyedül, hadd menjek vele. És emlékszem rá, hogy az apukám elővette a kis táskájából a forgalmi engedélyt, elővette a sluszkocsit, és idott a kocsit. És akkor közepesze elmondtak 38 ezer szabályt, hogy mire vigyázzak, hogy a zebrán, hogy elüssek valakit, minden kereszteződést inkább háromszor nézek, jobbra-balra, előre-hátra, mindenfele, és hogy lassan menjek, és hogy nem tudom. Szóval mindent megígértem, és akkor beültem az autóba, és életemben először kimentem a forgalomba, és egyedül vezettem. Egy dolgot nem tudtam betartani, azt most őszintén bevallom, egy utólag bűnbánattal. Azt mondták, hogy 80-nal többen nem mehetek. Akkor még az országúton is 80-nal lehetett menni. Egy kicsit túléptem a sebességhatárt, de nagyon vigyáztam az autóra meg magam. Szóval értitek, azt hiszem, hogy amikor egy ilyen szituációban vagyunk, ha van egy autód, az egy áldás. Ha vannak anyagi dolgaid, az egy áldás. Az becsüld meg, az nagy dolog. De a gyereked az nagyobb áldás. Az emberi kapcsolatok azok sokkal magasabb szinten vannak, és a kettőt, ha össze kell hasonlítani, akkor mindig a fontosabbra helyezd a hangsúlyt, ahogy Jézus Krisztus tanítja ebben a történetben, hogy az apa kész volt a vagyonát megosztani, mert a gyerekét magasabbra értékelte. És ez azt jelenti, hogy te is nagy lelkű tudsz lenni a gyerekeiddel, hogy amikor pénzt kérnek tőled, tételezzük, hogy normális a helyzet, akkor adsz nekik még akkor is, ha tudod, hogy olyan dolgot is megvesz, amit te nem vennél meg. Vagy azt mondod, hogy erre egy fillért nem adnék, odaadod pénzt a gyereknek, és ő megveszi. De mégis rendben van, mert szereted őt. Az Isten atyai szívéből ez jön ki, hogy azért adunk, mert szeretjük a másikat. Nem a számításból, nem azért, mert odaadom, akkor ő többet hoz ki belőle, nem azért, mert akkor többet fogok visszakapni, hanem azért, mert szeretem. Szóval az atya a gyerekeiért dolgozik, és amikor felnőnek a gyerekek, akkor az atya mindazt, amivel rendelkezik, ami az ő áldása, azt valahogy odaadja a gyerekeinek is, hogy ők is áldottak legyenek. Pál apostolnak van egy nagyon-nagyon fontos alapelve ezzel kapcsolatban. Ő azt mondja a 2 Korintus 12:14-ben, mert nem a gyermekek tartoznak gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyerekeknek. Ugye no comment, tehát érthető. És ezt azzal kapcsolatban mondja el, mert Isten neki megadta azt az áldást, hogy több gyülekezetet is alapított. És többek között a korintusi gyülekezet is úgy jött létre, hogy ő elment Korintusba, kisebb-nagyobb zűrzavarok, meg problémák voltak ott, amit neki át kellett élni, de mégis megszületett a korintusi gyülekezet, és elkezdett működni, prosperálni ez a gyülekezet, és Pál többször ír nekik, meg kapcsolatban van velük, és úgy mondja ezt az alapelvet, hogy nem a gyermekek tartoznak gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők tartoznak gyűjteni a gyerekeknek. Ő azt mondja, hogy nem azért megyek el, hogy azt elkérjem, ami a tietek, hanem hogy én adjak nektek valamit. Ugye értitek? Azért megy, hogy ő áldás legyen. És hogyha azért megy, hogy áldás legyen, akkor biztos, hogy átélje, hogy ő is áldott. Átélje, hogy ő is áldott lesz. Mert a gyülekezeten keresztül ő áldást kap. De nem azért megy oda, mert ebben valami jobb üzlet van. Hanem azért, mert áldás akar lenni. És azt is mondja, hogy mivel én vagyok az alapító atyátok, ezért nekem van egy tartozásom, hogy amíg élek, addig támogatom mindazokat, akik az én gyerekeim. Ez az atyai hozzáállás, és ez a szülői hozzáállás is a normális. De ne felejtsük el, hogy ez egy példázat Istenről szól. Nem egy szuper édesapáról szól, aki tökéletesen éli az életét. Tudjátok, ilyen a mesében van, vagy a filmekben van az ilyen szupermenes témákban, hogy minden tökéletesen működik, és szuper szellemi erővel minden rendbe jön. Hanem az élet az teljesen más. Az élet az gyarló emberekből áll, olyanokból, mint én, meg te. Követünk el hibákat, néha elesünk, fölállunk, megyünk tovább. Az Isten kegyelmére szorulunk állandóan. De ez a példázat az Istenről szól, és azt mondja, és azt üzeni, hogy az Isten úgy gondol rád, hogy ha megérdemled, ha nem, ha megszolgáltál érte, ha nem, ha normális vagy, ha nem, ha bűnös vagy, ha nem, és akkor sorolhatnánk így a jobb meg a bal oldalt, az Isten úgy tekint rád, hogy te egy áldás vagy. És ezért ő meg akar áldani még más dolgokkal is. Hogy megosztja mindazt, ami az övé. És oda akarja neked adni. Azért, mert az Isten bebizonyította azt, nekem is, meg neked is, meg az egész világnak, mindenkinek, hogy ő önmagánál is jobban szeret téged. Erről szól a kereszt, ugye? Jézus, amit a kereszten tesz, annak a lényege az, hogy az Isten téged jobban szeret, vagy az embert jobban szereti, mint önmagát. Mert ha nem így lenne, akkor ez biztos nem lenne benne a Bibliában. Lennének nagy tanítások, hogy mindenki kövesse ezeket, és akinek sikerül, az szerencsés ember, vagy áldott ember, akinek nem sikerül, annak sajnos nem jött össze, akkor ennyi lenne a Biblia. De mivel Isten önmagánál is jobban szereti az embert, téged, meg engem, ezért megosztja az áldást. Azért halt meg, hogy neked örök életed legyen. Szerinted ezt hányszor hallottad már életed során, hogy Jézus meghalt érted, hogy örök életed legyen? 1 milliószor, 2 milliószor, 10 milliószor. Persze, aki nem jár gyülekezetbe, és nem keresztény közösségekhez tartozik, az lehet, hogy azt mondja, hogy hát igazán még el sem gondolkodtam ezen. De aki nagyon sokszor hallotta már, lehet, hogy bele se gondol, hogy mekkora óriási dolog ez. Hogy az Isten sokkal jobban szeret téged, mint önmagát. És Jézus ezért hal meg a kereszten. Hadd hozzak egy példát. Ez a példa kicsit csántít, de mégis azért bemutat valamit. Mert amit Jézus tett, az sokkal nagyobb, mint ebben a példában lévő ember. De talán érzékelhetjük azt, hogy az atyai szeretet, vagy ez a megelőző szeretet, vagy a mindenek fölött való szeretet, ami nem számításból működik, annak óriási ereje van. A második világháború alatt, amikor a nácik létrehozták az auschwitzi koncentrációs tábort, akkor tudjátok, hogy rengeteg zsidó embert oda deportáltak, és hát mindenféle szörnyűségeket éltek ott át az emberek, és rengetegen meg is haltak. És nem csak zsidók voltak ott, hanem olyan akármilyen nemzetiségű emberek, akik viszont támogatták a zsidókat, vagy védték őket, vagy bújtatták őket, és hát ugyanabba a kategóriába sorolták őket, hogy akkor halálra méltó mindaz, aki hát az általuk nem preferált népcsoportokat segítette. És többek között volt egy ember, egy katolikus pap, úgy hívták őt, hogy Maximilian Kolbe. Nagyon-nagyon híres ember egyébként, nagyon sok helyen megjelenik a neve. Ő volt az, aki hát szintén annak ellenére, hogy jót akart és segíteni akart a zsidóknak, de végül is ő is oda került a koncentrációs táborba. És az egyik barakból megszökött egy rab. És a náci őrök úgy akartak példát statuálni, hogy soha többet ilyen ne forduljon elő, hogy azt mondták, hogy abban a barakban lévő embereket mindegyiket halálra ítélik, úgy, hogy éhhalál, tehát hogy ilyen hosszú, lassú halál, és ezzel demonstrálják azt, hogy senki meg ne próbáljon megszökni. És a módja ennek az volt, hogy beásták őket egy ilyen földbe, vagy bunkerbe, csak így a felső testük volt kint, és csak vizet kaptak, ételt nem, és hát kibírja tovább, és előbb-utóbb ott meghaltak az emberek. És az egyik rab, aki hát ezt a halálos ítéletet kapta, teljesen összeomlott, és elkezdett sírva könyörögni a náci őröknek, hogy kegyelmezzenek meg neki, ő nem tehet erről az egészről, neki még két kiskorú gyereke van otthon, engedjék meg neki, hogy még hazamehessen. És erre persze hát a náci őrök, meg az Isten atyai szíve, amit itt látszik, az nem ugyanaz a kategória volt, tehát ők kapásból nemet mondtak erre. És megszólal ez a Maximilian Kolbe atya, és azt mondja, én egyedül vagyok, nekem nincsenek gyerekeim, én átvállalom ezt a büntetést, és hogyha őt elengedik, akkor én kész vagyok éhhalállal meghalni, hogy büntessenek meg engem. És ebbe viszont belementek a náci őrök. És Maximilian Kolbét ugyanúgy beásták a földbe, és ott volt napokig éhezve, gyötrődve, és hát a halállal küzdve. És ő úgy harcolt ezzel az egésszel, hogy folyamatosan hangosan imádkozott, meg hangosan ilyen Isten dicsőítő énekeket élt, és mondta a többieknek, hogy ti is kövessetek engem, mert így sokkal könnyebb lesz. De aztán a többiek azok nem nagyon bírták, és sorba haltak meg az emberek. Maximilian Kolbe 2 hétig bírta. 2 hétig nem halt meg. Folyamatosan énekelt és imádkozott. Utólag azt mondják, hogy azért, mert egyrészt nagyon, nagyon rutinos volt a böjtölésben, és hogy neki ez nem számított nagy ügynek. Neki az Istennel való kapcsolat az éltette őt. És a végén 2 hét után annyira megunták az őrök, és annyira idegesítette őket ez a Isten dicsőítő dolog, hogy adtak neki egy injekciót, és abba halt bele. És tudjátok, mi a történetnek a lényege? Hogy ez a bizonyos ember, aki helyett meghalt Maximilian Kolbe, úgy hívták őt, hogy Franciszek Gajovnicek, ő túlélte a tábort, és amikor felszabadították Auschwitzot, akkor ő még élt, és hazamehetett, és találkozott a gyerekeivel, meg a feleségével. Hoztam egy képet is, ő volt az az ember, a Maximilian Kolbe, őt azóta a katolikus egyház szentnek is avatta. Ezt nem azért mondtam el, mert ő egy szuper szellemi ember volt, és ő mindent jól csinált, hanem egy kicsit bemutatja azt, hogy ennél sokkal nagyobb dolgot tett az Isten érted. Nem egy emberért halt meg, és ráadásul úgy, hogy ő nem is volt bűnös. Mert Maximilian Kolbénak azt is mondhatták volna, hogy oké, hát ebben nem voltál bűnös, de van elég más bűnöd, és akkor amiatt kell meghalnod. De Jézusnak nem lehetett ezt mondani, hogy bármilyen bűn is van rajta. Ő tökéletes volt. És mégis meghalt a világ bűneiért. Szóval a Biblia azt mondja, hogy az Isten atyai szíve az úgy működik, hogy nincs benne semmi számítás. Annyira önfeláldozó, és annyira hatalmas, és annyira nagy, hogy ehhez csak hasonlítani lehet egy kicsit, de ezt soha nem lehet elérni. És voltak, és biztos lesznek a történelemben némelyek, akik valamilyen módon ezt visszatükrözik, mint ahogy ez a Maximilian Kolbe is visszatükrözte ezt az Isten atyai szívét egy kicsit. De az Isten, az szeret téged. Azért, mert te egy áldott vagy. Az ő áldása vagy, és ez nagyon fontos, hogy soha ne felejtsd el. Azt mondja a történet, hogy ez a tékozló fiú, miután már sok mindent kipróbált, és kevés dolog jött össze az életébe, útra kelve el is ment apjához, és még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, és elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. El tudjátok ezt képzelni? Tehát ott van az apa, akinek biztos, hogy nagyon-nagyon fájt, alapvetően a fiának az elvesztése, mert tudja, hogy rossz irányba megy a fia, tudja, hogy amit csinál, az neki is fáj, meg a fiának is fáj, tehát ilyen kölcsönösen rossz-rossz szituációba keverednek. Az a vagyon, amit kapott, az biztos el fog úszni, szóval mindent el kell engedni. De mégis amikor a visszajön ez a fiú, ez a tékozló fiú, akkor megszánja őt, elébe fut, nyakába borul, és megcsókolja. Hát adódik egy kérdés. Ha te gyereked ezt művelte volna, elviszi a vagyon egy részét, elveri, pár hónap múlva, vagy egy-két év múlva visszajön, akkor te hogy fogadod? Most nem kell készfelemelésekkel, hogy most ki jól fogadná, ki rosszul. De ez is nehéz kérdés, ugye? Hogy erre mit kell válaszolni? Hogy reagálnánk egy ilyen helyzetre? Mert az apa azt is mondhatta volna, hogy oké, szólok a béreseknek, hogy jön egy új kollega, beállítjuk, és majd, hogyha megtanulta az igazságot, akkor majd utána beszélhetünk. El is lehetett volna, nem? És ha valaki, mondjuk egy apa, egy kemény apa így állna a fiához, azt mondhatnánk, hogy hát, mert hogy nincs is ezzel semmi baj, tehát legfeljebb megtanítja vele azt, amit még eddig nem tanult meg az életbe. Lehet, hogy valaki azt mondaná, hogy na kíváncsi vagyok, hogy mivel magyarázza ezt az egészet, és akkor érdekes beszélgetésnek nézünk elébe, és nézzük meg, hogy mi jön ki ebből. És talán még ez is elfogadható lenne. Vagy azt mondaná az apa, hogy oké, visszajött a gyerek, adunk neki egy-két évet, hát ha jóvá tudja tenni valahogy, és akkor utána majd beszéljünk a jövőről. És még ez is elfogadható lenne, nem? Mert még ebben is benne van a visszafogadás, meg a kegyelem, meg a szeretet. Azt is mondhatná, hogy oké, visszajöttél, csönd lesz, nem szólunk egymáshoz, tanuld meg, amit meg kell tanulni, és majd később visszatérünk rá. Vannak ilyen édesapák, akik mondjuk így kezelnék a gyerekeiket? Ugye sok ilyen van. És azt is mondhatnánk, hogy ezzel sincs semmi gond. Tehát a nevelésnek a része, vagy az életre való nevelésnek egy útja, és ez van. De mindez, amit elmondtam, és bármi, amit a te gondolataidban előjött, hogy te mit tettél volna, vagy hogy fogadtad, vagy nem fogadtad volna vissza a tékozló gyerekedet, akkor amik előjöttek benned, ez mind-mind egy emberi hozzáállás. És ebben lehet valami nagyon jó, vagy nagyon rossz, vagy nagyon humánus, vagy nem nagyon humánus, vagy ami közelebb van így a Bibliához, meg nagyon távol van a Bibliától. Szóval lehet bármilyen megoldást választani. De az Istennek a hozzáállása ahhoz, hogy valaki hátat fordít az Istennek, az Isten áldásait elveri, leamortizálja saját magát, ami szintén bűn, mert a testünk is a Szentlélek temploma, ugye arra is vigyázni kellene. Mégis amikor valaki megfordul és azt mondja, hogy rájöttem, hogy én egy áldott ember vagyok, csak az áldás az elpárolgott az életemből, és visszamegyek az atyai házhoz, akkor az atya nem másképp reagál, mint az, hogy előbe fut, nyakába borul és megcsókolja őt. Hát ez nem semmi, mondhatnánk, ugye? Tehát nem egy szokványos hozzáállás. És főleg, amit Jézus elmond ebben a példázatban, hogy ez az atya, amikor meglátja a fiát, elkezd rohanni elébe. De keleten nem rohangáltak az emberek. Ez a nyugati világnak az őrülete, hogy mindenki, mint a mérgezett egér, rohan mindenhova, és minél nagyobb ember vagy, annál jobban rohansz, és annál jobban nincs időd. Keleten fordítva működött. Minél nagyobb ember volt valaki, annál inkább nem rohant. Ha volt elég szolgálja, rohangáljanak azok. Tehát a méltóságteljes keleti ember, az szép lassan elment ide, meg oda, meg nem tudom, meg megélte az életét, és nem rohangált össze-vissza. És Jézus azt mondja, hogy itt van egy tekintélyes ember, ráadásul az atyáról beszél, az Istenről beszél, aki eldob mindent, és elkezd rohanni, mert valaki úgy döntött, hogy jobb otthon, mint máshol. Érted az atyai szívet? Azt olvasok itt a történetben, és Jézus ezt hangsúlyozza, hogy ez a megelőző szeretet úgy működik, hogy már akkor, amikor még nem mond semmit a fiú, csak az apa meglátja, akkor történik ez. Nem amikor végighallgatta a történetet, és akkor az apa azt mondja, hogy hát volt benne egy-két mondat, amiben látom, hogy azért van remény, hogy egy kicsit megalázta magát, vagy tanult valamit belőle, hanem egyszerűen, mert látja őt, és szereti őt, és oda rohan. Az ifjú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Elmond egy mondatot a gyerek, szerintem ez helyén való mondat, nem? Tehát ez elég tömör kifejező, hogy hogy egyrészt nagyon zűrös vagyok, nagyon bűnös vagyok, a másik oldalon meg semmit nem érdemlek. Tehát, hogy így jöttem ide. És ahogy folytatná ezt a bűnvallást, vagy nem tudom, ezt a megalázkodást, az apa közbevág, nem hagyja, hogy a gyerek végigmondja a történetet, meg ezt a bűnvalló történetet, hanem közbevág és azt mondja a szolgáknak, hogy hozzátok ki azonnal a legszebb ruhát, adjátok rá, húzzátok gyűrűt a kezére és sarut a lábára, azután vágjátok le a hízott borjút, és akkor eszünk, iszunk és vigadunk, mert nagyon az öröm. Ez valami olyasmit jelent, hogy nem is kell végigmondani az imádságot, mert lehet, hogy már az első két mondatnál az Isten elkezd reagálni. Mert látja a szívedet. Az atya látta a gyereknek a szívét. Fontos volt, hogy azt az egy mondatot elmondja, de látta a szívét, hogy össze van törve teljesen. És az összetört szívet az Isten mindig fölemel és meggyógyítja. És ezt teszi az atya. Megbocsájt a fiának, nem akkor ott, mert látja, hogy tényleg zűrös a gyerek, és tényleg megbánta, hanem már jóval korábban megbocsájtott. Ezért volt az, hogy állandóan várta. Ezért volt az, hogy előbe futott. Ezért volt az, hogy megcsókolta, hogy gyűrűt adott neki, hogy egyből nagy bulit rendezni meg, nagy ünnepséget rendezni meg, zene meg, minden legyen, mert hát ez egy fantasztikus öröm. Hát ő erre már készült hetek, hónapok, vagy nem tudom mennyi idő óta. Mert korábban már ő megbocsájtott neki. Mielőtt tovább megyünk, hadd tegyek fel egy újabb kérdést. Ez most egy ilyen személyes lesz, jó? Mármint ez a prédikáció, ilyen személyes kérdések. Te megbocsájtottál már a gyerekeidnek? Ha vannak. Ha nem, akkor készülj arra, hogy kell. De hogy megbocsájtottál? És lehet, hogy nem értél át ilyen mély dolgokat, mint a példázatban lévő édesapa, de fontos, hogy bocsáss meg. És fordítva is. Ha te gyerek vagy, és gondolsz a szüleidre, és arra gondolsz, hogy a szüleid mit tettek, vagy mit nem tettek, és akkor a nem tettek kategóriában is van néhány dolog, ami azért úgy nagyon fáj, meg nagyon zavar, meg nagyon hiányzik, meg tudsz bocsájtani a szüleidnek. Mert az Isten atyai szíve ezt mutatja, hogy legyen benned a megbocsájtás. Ez a megelőző szeretet. Ha bocsánatot kér, akkor úgy könnyebb. Ha nem kér bocsánatot, akkor nehezebb, de akkor is. És ha meg tudsz bocsájtani, akkor az áldás az sokkal inkább működik az életedben. Sokkal közelebb lesz az Isten atyai szívéhez. Sokkal inkább megéled azt, amit az Isten megél, és sokkal inkább áldottnak fogod érezni magad. Minél több harag, minél több keserűség van az embernek az életében, minél több rendezetlen dolog van az embernek az életében, annál inkább ez viszi az energiát, viszi az áldást. Ki szerencsétlennek érzi az ember magát. Pedig ne felejtjük el, hogy Isten miért teremtette meg az embert? Mert az áldását akarta kifejezni, mert te áldott vagy. Az Isten áldásának egy megnyilvánulása. Ez a példázat, tehát ne felejtsük el, hogy az Istenről szól. Az Isten úgy gondolkodik, hogy amikor egy elveszett valaki visszajön és megtalálja a helyes utat, és találkozik újra az atyával, akkor ez a legnagyobb ünnep. Ennél nagyobb dolgot az Isten nem tud elképzelni. A legszebb ruha, a gyűrű, a saru, az azt jelenti, hogy újra méltóságot kap valaki. Nem azért van megérdemli, nem azért van nagy ember, meg nem tudom, mit tett le az asztalra, hanem pont ellenkezőleg, amit nem érdemlünk meg, azt az Isten megadja nekünk. És ez a legszebb ruha, a gyűrű, a saru, ezt a méltóságot fejezi ki. Hogy az Isten nem azt mondja, hogy emlékszem rád, mondasz egy imádságot, és jó, de hát emlékszel, hogy a múlt héten mi volt, meg tavaly mit csináltál, meg honnan jöttél, az Istennél nincs ilyen. Nem, mintha nem tudna emlékezni rá. Az Isten azt mondja, hogy emlékezhetnék, de én úgy döntök, hogy a tenger mélyére dobálom ezeket. És nem akarok ezzel foglalkozni. És visszaemel téged abban a legnagyobb méltóságban, amit csak az atya tud visszaadni neked. Én tudom, hogy ezt nagyon-nagyon sokszor nem kapjuk meg az emberektől. Hát jó lenne, hogyha úgy 10 emberből 9 így működne, nem? Hogy egész szép lenne az élet. De lehet, hogy 100 emberből 99 nem így működik, vagy 10 millióból együttműködik, kicsit hasonlóan, mint amit az atyai szívvel látunk. Egy olyan környezetben élünk, ahol az emberek nem így működnek. Nagy az elvárás, nagy az üzleti érzéke mindenkinek, mindenki nyerni akar, és lehetőleg úgy, hogy nekem biztos jó legyen az, hogy te veszítesz, az nem akkora nagy probléma. Lényeg az, hogy túllépjünk ezen az egészen. Így működik a körülöttünk lévő világ. És amikor azt látjuk, hogy az Isten teljesen másképp gondolkodik, akkor sokszor olyan érthetetlennek tűnik ez az egész, vagy hihetetlennek tűnik az egész. Elég van egy jó hírem. Ez igaz. A példázatban, amit Jézus elmond, az Atya tényleg így működik. Tényleg ilyen. Ez nem egy mese, nem egy történet, nem egy szép dolog, ami úgy jól elgondolkodni, és akkor milyen jó lenne, hogyha így lenne. Nem így van. Az Isten országa az így működik. És hogyha az emberek közül azt látod, hogy valaki kezd így működni, akkor ez nem azért van, mert az annyira szuperember, hanem azért van, mert valahogy az Isten lelke valahogy elvégzi benne azt, hogy jobban hasonlítson az atyára. Ha te jó szülő vagy, ilyen atyához hasonlító jó szülő vagy, az nem azért van, mert te többet tanultál a szülői szerepről, vagy nem tudom, jobban fogtad meg a dolgokat, hanem azért, mert valahogy átéled azt, hogy a Szentlélek vezet téged, és engedett, hogy az Isten szeretete az átáradjon a gyerekeidre, vagy a családodra. Ha te jó főnök vagy a munkahelyen, és ezt az atyai szíved tudod gyakorolni, nem elnyomni az embereket, hanem fölemelni, ez nem azért van, mert te szuper ember vagy, hanem azért, mert valahogy az Isten rajtad keresztül az áldását kiárasztja másokra is. És mindig, amikor nem ilyenek vagyunk, amikor ilyen, hogy is mondjam, ilyen full emberi üzemmódban működünk, sokszor az a természetes, ugye, hogy ilyen adok-kapok, és könyökünk, és akkor neked sikerül, meg nem sikerül meg. Ebben éljük az életünket. De mégis, amikor látunk embereket, hogy valaki másképp éli az életét, akkor azonnal megcsillanott ez az atyai szív, hogy az Isten valahogy benne elkezd működni. Ha én jó lelkipásztor vagyok, nem azért vagyok, mert tudom, én ügyesebb vagyok, mint a másik, hanem azért, mert valahogy rajtam keresztül az Isten tud valamit adni. És ha valamit nem jól csinálok, akkor meg nagyon látjátok azt, hogy hát ez Durkó István volt. No, Isten 100%-ig ember. Ugye értitek a különbséget? Ez nem belőlünk fakad, ez azt akarom mondani. Az Isten atyai szíve, ez a szeretet, ez a megelőző szeretet, ez nincs bennünk, hogyha nem megyünk vissza az atyai házhoz, ha nem megyünk oda a kereszthez. És ezért fontos az, hogy ne vallásoskodjunk. A vallásos szinte ez nagyon kevés. Mert az az emberi teljesítmény szintjén mozog, hogy van, aki jobban, keményebben megtartja a törvényt, vagy a szabályokat, vagy nem tudom, van, aki meg lazábban veszi, van, aki így gondolja, van, aki úgy gondolja. De ez a szint borzasztóan kevés ahhoz, hogy ilyen dolgok kijöjjenek belőle. Ehhez újjá kell születni. Ehhez vissza kell menni az atyai házhoz, és át kell élni azt, hogy az atya megbocsájtását átélem, és az atya szeretete rajtam keresztül elkezd áradni mások felé. Ez csak így működik. Nos, összegzésképpen azt látjuk, hogy a Lukács evangéliumának ez a része több példázatból is áll. Jézus elmond több példázatot azért, mert a hallgatóságban ott van két nagy csoport. Az egyik csoport, azoknak a csoportja, akik ilyen nagyon előkelő, nagyon vallásos, nagyon törvénytudó, nagyon Istent követő, és nem tudom, mindenben ilyen nagyon emberek voltak, akik nagyon jól tudták a dolgokat, és próbálták is ezt valahogy csinálni, ilyen emberi szinten. A másik oldalon megjöttek ezek a tékozló fiúhoz hasonló, leamortizált életű, meg lelkű emberek, szétcsúszott minden oldalról az életük, semmiük nem volt, minden bajuk volt magukkal is, meg a környezetükkel is. Ezek jöttek oda Jézushoz, és hát történtek a dolgok. És Jézus ezeket az embereket, akik nagyon mélyről jöttek, ezeket folyamatosan emelte föl. Meggyógyította őket, megerősítette őket, megáldotta őket. És a másik oldalt ez rohadtul idegesítette. És azt mondta, hogy ez nem normális. Hát megérdemli, hogy szegény, megérdemli, hogy nyomorult, megérdemli, hogy bűnös. De hát én csak jó ember vagyok, nem? És ebben a közegben, mivel mind a két csoportban elég sokan voltak ott, Jézus elmond három példázatot. Ezeket a példázatokat biztos jól ismeritek. Az első példázat, az a példázat, amikor a juhokról beszél. Hogy van 100 juh, meg ott van a pásztor. Egy kis birka elkóborol, és a pásztort annyira zavarja, és annyira fáj neki, hogy próbálja biztonságba helyezni a többit, és elmegy, és megkeresi. És amikor azt az egy szerencsétlen megtalálja, akkor annyira örül, hogy ezt az örömét kifejezi, és mondja a többieknek, és örüljetek velem, figyeljetek, ha megtaláltam, aki elveszett. A második példázat, amit Jézus elmond, ez a drakmáról szóló példázat, hogy van egy valaki, akinek van 10 drakmája. Ez valószínű, hogy egy nyaklánc lehetett, amin ezek az érmék rajta lehettek. És ezek közül egy eltűnt. És azt mondja, hogy leáll minden, kisöpri, kitakarítja az egész házat, mindent átmozgat, mert neki az az egy annyira fontos, hogy annak az egynek vissza kell kerülni a helyére. Mert egy sem hiányozhat a készletből. És amikor megtalálja azt az egyetlen egy drakmát, és visszateszi a helyére, akkor körbe megy az utcába, az összes szomszédot fölármazza, és azt mondja, figyeljetek, megtaláltam, örüljetek velem, ez nagy dolog. És ezután jön a tékozló fiú példázata. Ami ugyanerről szól, hogy van valaki, aki elveszett, de megtaláltatott, és nagy ünnep van. Ez az Isten atyai szíve. Azzal szeretném befejezni, hogy ne felejtsd el, hogy téged is hívott Isten újra és újra. Hogy legyél otthon. Hogy mindazt, amit Isten adott neked, azt valahogy át tud venni. És szeretném megismételni azt, amit az elején mondtam. Minél közelebb vagy az atyai házhoz, annál inkább működnek az áldások az életedbe. Mert egy áldott ember vagy, és Istennek az áldásait akarja kiárasztani rád. És ha te hiszed, hogy ez így van, akkor akár ma, itt és most, akár otthon, akár 10 év múlva nézed meg ezt az üzenetet, vagy hallgatod meg, nem fogsz más tenni, mint az, hogy eldobsz mindent, és azt mondod, hogy nem érdekel senki és semmi, megyek az atyai házhoz. Megyek az Istenhez. Megyek Jézushoz. Kész vagy erre? Vagy ha otthon vagy, és jó a kapcsolatod az atyával, akkor örülsz annak, hogy valaki hazajött. Akkor boldog vagy, mert egyre többen vagyunk. Nő a család. Hogy egyre több ember hazatalál az atyához. Aki átéli az atyai szívnek a szeretetét, gondoskodását, az így gondolkodik. Aki még ezt soha nem élt át, azt nagyon fogja idegesíteni az, hogy már megint jött egy szerencsétlen, aki megérdemelné, hogy ilyen meg olyan büntetés kapjon, de hát ez az Isten, ez nem igazságos. Hát tényleg. Néha az Isten sokkal inkább kegyelmes. Máskor meg igazságos. Mind a kettő valóságos. De én arra szeretnének hívni benneteket, hogy ne felejtsétek el, hogy az Isten téged is hív. Most is, holnap is, meg holnap után is. Mindaddig, amíg a kegyelem tart. És hogy akarsz menni az Úrhoz, akkor nem az érdekel, ami visszatart, mindent kész vagy elengedni, és egy dolgot akarsz megragadni, hogy találkozni az atyával. Imádkozzunk. Drága Uram, olyan jó ez a történet. Olyan jó, hogy ez igaz. És olyan jó, Uram, hogy én is átéltem ezt. Meg hogy sokan átéltük már ezt. Hogy te vagy az, aki kegyelemmel jössz hozzánk. Hogy állandóan válsz bennünket haza. Uram, imádkozom most azért, hogy tudjuk, hogy a te ígéd az nem tér vissza hozzád üresen, elvégzi a munkáját. És kérjük, Uram, hogy legyen ez így most is. És akinek szüksége van arra, Uram, hogy meghallja a te hangodat, és eldobjon mindent, és hazamenjen, Uram, adj neki erőt, bátorságot és kitartást, hogy hazataláljon. Kérünk, Uram, hogy növeld így a te népedet, Uram, hogy minél több ember átélje ezt, és segíts bennünket, Uram, akik már otthon vagyunk, hogy ezt tudjuk segíteni, és ezt tudjuk támogatni.
Köszönjük, Jézus, hogy te ezért jöttél. És hálát adunk mindenért, amit megtettél értünk. És most rajtunk van a sor, hogy tegyünk meg egy lépést feléd. Uram, áld meg mindazokat, akiknek ma ezt meg kell tenni. Akiknek le kell tenni valami bűnt, meg kell bocsájtani valamit, hogy meg kell térni, meg kell újulni. Kérjük, Uram, a te szent szellemeddel, hogy munkáld ezt az embereknek a szívébe. Hogy ma is legyen nagy öröm, a mennyben is, meg itt is, meg mindenütt, ahol átélik emberek azt, hogy az Atya átöleli őket. Kérjük, Uram, hogy a te dicsőségedre munkáld ezt az életünkbe. Amen.